Vendégem a stúdióban dr. Csige István atomfizikus. Nagyhegyesen született. Közben egy ideig az Amerikai Egyesült Államokban a NASA-nál dolgozott. Én most arra kérem, hogy egy nagyon picit menjünk vissza az időben. A családjában volt olyan, akit ez a terület érdekelt? De hiszen nem is lehetett, azt gondolom, mert hogy ezek a kutatások azért elég frissek, tehát mondjuk a nagyszülőknél, vagy a apánál, anyánál még nehezen fordulhatott.
Volna. Igen? Lehetni lehetett volna, de hát most a szüleim sorsa úgy alakult, hogy nekik nem nagyon volt lehetőségük arra, hogy általános iskolát akár be is fejezzék, hanem már nagyon korán gyerekkorukban dolgozniuk kellett, hogy a családot ki tudják segíteni a munkájukkal. Ettől függetlenül mind a ketten nagyon jó tanulók voltak, és szerintem lehetett volna esélyük is, de az akkori körülmények ezt nem tették lehetővé. Amikor én felnőttem, akkor már ez sokkal könnyebben ment, úgyhogy amikor bekerültem Debrecenbe, akkor én viszonylag hamar arra gondoltam, hogy a kutatói pályát szeretném választani, és hát olyan szerencsésen alakultak a dolgaim, hogy ez sikerült is, úgyhogy így kerültem a Debreceni Egyetemen a fizika szakra fizikusnak, és utána rögtön az Atommal Kutatóintézetben kezdtem dolgozni, ami ma is a munkahelyem. Az, hogy közben az Egyesült Államokban is jártam, ez egy 2 éves periódus volt a 90-es évek elején, de amikor onnan visszajöttem, akkor visszatértem az Atommal Kutatóintézetbe, és hát azóta is ott dolgozom.
Emlékszik még arra a pillanatra, hogy amikor először elkezdett iskolába járni, tehát a kérdésem arra vonatkozik, hogy mondjuk az általános iskolába kiderült, hogy mondjuk önt ez a terület érdekli?
Nem, ott még nem. Az, hogy a fizikával akarok foglalkozni, az csak középiskolás koromban határozódott el bennem. Hát általános iskolában is tetszett a tárgy, a fizika is, meg a matematika is. Nyilván nagy szerepe volt az ottani tanáraimnak abban, hogy ezeket meg tudtam szeretni. Középiskolás koromban viszont én szakközépiskolába jártam, ami ugyan adott érettségét, de a elsősorban a szakmán volt a hangsúly. És hát egy kicsit úgy szokatlan is volt abból a közegből fizikusnak jelentkezni. Nem olyan nagyon tanultam, mint fizikát sem abban az iskolában, csak 2 évig. Utána már nem volt. Viszont én úgy éreztem, hogy ez érdekel, és azt gondoltam, hogy megpróbálom.
Nekem abszolút nincs rálátásom erre a szakterületre, tehát én humán beállítottságú vagyok, és ezért lehet, hogy naivakat kérdezek. Ugye ennek is rengeteg területe van. Az mikor derült ki, hogy ön mondjuk ebbe az irányba szeretne elmenni? Tehát mi volt az a pont, ami felkeltette az érdeklődését, vagy mi volt az a dolog, ami miatt...
Hát középiskolás korom olyan 17-18 évesen azért elkezdtek érdekelni a világ dolgai olyan szinten, hogy nagyon sok olyan megválaszolatlan kérdés merült föl bennem, amire azt gondoltam, hogy a fizika esetleg segít választ adni. Ilyen nagyon általános kíváncsiság, ami ilyen gyerekkorban még hajtja az embert. És hát az, hogy utána mi lett belőle, hogyan választódott ki ez a konkrét szakterület, ez már a nagy rész véletlenen is múlott, hogy akkoriban, amikor én végeztem az egyetemen, akkor adódott egy lehetőség az Atommal Kutatóintézetben, hogy hát akkor még szovjet partnerekkel együttműködve az Interkozmosz tanácsnak a támogatásával lehetett ilyen kozmikus sugárzás méréseket végezni, űrhajósoknak a sugárvédelmével kapcsolatban, és akkor ez nekem úgy szemet szúrt, hogy na, ez egy olyan téma, ami nagyon izgalmas, és jó lenne ilyet csinálni. Hogy el is mentem, bemutatkoztam az Atommal Kutatóintézetben az első ottani főnökömnek, dr. Somogyi Györgynek, hogy hát, ha van ilyen lehetőség, én megpróbálkoznék vele, és így kerültem oda erre a területre.
És a NASA...
Ennek volt a következmény aztán az, hogy Amerikába kerültem, és itt Debrecenben néhány év alatt sikerült olyan eredményeket elérnünk, ilyen szovjet mesterséges holdakon mértük a kozmikus sugárzást, amelyeket részben Moszkvában, meg más nemzetközi konferenciákon, más városokban is bemutattunk, és ott találkoztam egy amerikai professzorral, Gene Benton nevű professzorral, akinek pont szüksége volt egy magamfajta emberre, aki már úgy ért is a témához, tudja, miről van szó, hogyan kell ezt csinálni, és hát ő is látta, hogy én esetleg egy alkalmas személy vagyok arra a feladatra, amire neki szüksége lenne, úgyhogy meghívott először egy egyéves munkavégzés, vagy munkavállalásra, amit aztán még egy évvel meghosszabbítottunk.
Mi volt pontosan a feladataként?
Földkörüli pályán keringő űrhajókon az űrhajósoknak a sugárvédelmével foglalkoztunk, ami hát nagyon szakmai szavakkal megfogalmazva abból áll, hogy egy olyan nyomdetektort használtunk, ami érzékeny azokra a sugárzásokra, amelyek a világűrből, a napból is, meg a tejútrendszer más részeiből is a naprendszer felé, a Föld felé közelítenek, és hát ezek a sugárzások az űrhajósoknak a sugárterhelését okozzák, egyfajta veszélyt jelentenek, úgyhogy ennek a pontos mérése, az ismerete, hogy hogyan változik térben, hogyan változik időben, ez fontos volt, úgyhogy ezt kellett megvizsgálnunk, ezt kellett megmérnünk. Most ezzel a módszerrel, ami nekünk volt, azokat a sugárzásokat lehet mérni, amelyek töltött részecskéből állnak, tehát az atomoknak az atommagjaiból, protonokból, vagy a hélium atommagjából, alfa részecskéből, de még nehezebb atomok magjaiból is. Talán még a vas atommagok azok, amelyek a sugárterheléshez jelentősen hozzájárulnak. Ezeket tudjuk jól megmérni. És nekem az volt a feladatom, hogy ugye én ehhez a technikához értettem, ezt tanultam meg itt Debrecenben, és hogy olyan mérési módszereket, eljárásokat dolgozzak ki, amelyekkel a korábbiakhoz képest nagyobb pontossággal, esetleg olyan információkat is ki tudunk hozni az eredményekből, amit korábban nem. Tehát ilyen módszereket fejlesztettem ki az Egyesült Államokban is.
Tapasztaltak valamilyen meglepő, vagy eddig nem várt eredményt?
Igen, de azóta sem tudjuk a megoldást rá. Volt néhány olyan mérésünk, amelyek meglepő eredményekkel szolgáltak, és ma sem értjük, hogy mi okozhatta ezeket. Az egyik esetben olyan mennyiségű részecskéket sikerült detektálnunk, aminek a forrását nem tudtuk kideríteni, hogy mi lehetett az. Illetve egy másik izgalmas dolog volt, hogy a világűrből érkező vasionoknak az irányeloszlását néztük meg, amiről azt gondoltuk, hogy annak minden irányból egyforma valószínűséggel kell jönnie. De ezzel szemben a méréseink azt mutatták, hogy nem egyforma valószínűséggel jönnek minden irányból, hanem vannak kitüntetett irányok, ahonnan sokkal több jön. Ezt aztán későbbiekben úgy többé-kevésbé sikerült megérteni, hogy a műhold, amin mértünk, annak az árnyékoló hatása is közrejátszhatott ebben, de teljes egészében azért nem vált világossá ez a dolog sem. Maga a módszer egyébként nagyon egyszerű volt, ahogy az Egyesült Államokban dolgoztunk, hogy elméleti fizikusokkal karöltve ők kidolgozták ezeknek a sugárzásoknak az elméletét, hogy valamilyen forrás eloszlást feltételezve kiszámították azt, hogy hát amikor ezek a sugarak áthaladnak a naprendszer mágneses terén, meg a Földnek a mágneses terén, akkor azon a Föld körüli pályán, ahol mi mértünk, ott milyen eloszlású sugárzást kell nekünk mérni, hogy milyen lesz az energia eloszlása, milyen lesz az irány eloszlása, esetleg időben hogy fog változni, bár ezt mi nem tudtuk mérni, és utána ezeket az elméleti számításokat hasonlítottuk össze a mi mérési eredményeinkkel, és bizony ott is előfordultak meglepő eredmények. Volt olyan, amikor egy eloszlásnak az értékelésekor, hát csak az eloszlás közepén volt egyezés, sem az elején, sem a végén nem, és bizony nagyon nagy különbségek voltak, akár egy százas faktor különbség is volt az elméletiek által becsült dózis és az általunk mért között, hogy nagyon hasznosak voltak ilyen szempontból ezek a mérések, hogy segítségükkel az elméletek is jobban tudták utána számítani, hogy mi is várható egy ilyen Föld körüli pályán.
Ez azt jelenti, hogyha mondjuk egy elméletet nem igazolnak a tudományos kutatások, akkor gyakorlatilag elindul egy újabb kutatás annak a kiderítésére, hogy miért térnek el a...
Természetesen ez a kutatásnak a módszertana, hogyha az elképzelés, a hipotézis nincs alátámasztva mérés eredményekkel, akkor újabbakat kell keresni helyettük, vagy meg kell keresni, mi ennek az oka, és hát előbb-utóbb rájövünk arra, hogy hogyan lehet jobban csinálni.
Majd engem érdekel az is, hogy mondjuk, hogyha ott a légkörben problémát okoznak, mert hogy károsak ezek, hogy akkor ezt tovább tudnak jönni a Földre?
Hát ott már nem nagyon van légkör olyan magasságban.
Vagy nem tudom, akkor én annyira...
Néhány száz kilométer magasan mennek ezek a műholdak, ott a légkörben egy kis atomi állapotú oxigén van, ami erodálja a műholdak felszínét.
Akkor világűr az a jó.
Ez világűr, inkább ott elég jó vákum van már. Viszont ezek a sugarak, ezek valóban behatolnak a Föld légkörébe is. Elsősorban ott, ahol a Föld mágneses tere ezt lehetővé teszi, úgyhogy az északi és a déli mágneses pólusoknál. És amikor ezek a töltött részecskék kölcsönhatnak a Föld légkörével, akkor ionizálják a Föld légkörében lévő atomokat, molekulákat, és amikor ezek a ionizált atomok vagy molekulák, meg gerjesztett atomok és molekulák visszamennek alapállapotba, akkor fényt bocsájtanak ki. Ez a sarki fénynek a jelensége, tehát ilyen módon láthatóvá is tehetőek. De van egy másik része ennek a kozmikus sugárzásnak, ami kölcsönhatva ezekkel a légköri atomokkal, molekulákkal másodlagos részecskéket hoznak létre, amelyek egy része már lejut a Föld felszínére. Akár egyetlen ilyen nehéz töltött részecske, ami nagyon nagy energiával jön, sok milliárd ilyen másodlagos, harmadlagos vagy sokadlagos részecskét tud létrehozni, úgyhogy mire leérkezik ez a Föld felszínére, addigra egy ilyen kozmikus zápor fejlődik ki belőle, amilyen néhány négyzetkilométer területen egyszerre megszólaltatja a sugárzásmérő detektorokat. És ez egy nagyon izgalmas, éppen aktuális kutatási ága a kozmikus sugárzás méréseknek, mert azt mutatják a legújabb mérések, hogy ezeknek a nagyon nagy energiájú részecskéknek a forrása nem is a mi tejút rendszerünkben van, hanem más galaxisokban, ilyen aktív galaxisoknak a magjából jön ez, ott tudnak akkor energiára felgyorsulni ezek a részecskék, hogy ekkora energiával eljöjjenek. És minthogy a mai technikával már tudjuk mérni ezeknek az érkezés irányát is, így be tudjuk azonosítani, hogy valóban ilyesmik lehetnek a forrásai, és hát egy új tudományterület van itt születőben, ez a kozmikus sugárzás, csillagászat, nem is tudom, hogy kellene magyarul mondani.
Ezek, amikor ide leérkeznek a Földre, akkor tehát ránk vannak valamilyen hatással?
Lehetnek. Itt a Földön bennünket sokféle forrásból ér sugárzás. A kozmikus sugárzásnak ez a komponense és járulékot ad hozzá, hogy körülbelül egy tized részét adja a teljes sugárterhelésünknek, ami a természetes háttérsugárzásból ér bennünket. A sugárzásnak biztosan tudjuk a hatásait akkor, amikor nagy dózisban éri a szervezetünket. Ehhez képest a természetes háttérsugárzást azért töredéke, 1%-a körül van annak, ami sugárbetegséget okozna. Ez egyfajta determinisztikus hatás, egy meghatározott dózis fölött biztosan megjelennek a sugárbetegségnek a tünetei. Nos, hát ilyet sem a kozmikus sugárzástól, sem a természetes háttérsugárzástól azért nem várunk, ezek sokkal kisebb sugárterhelések. Hogyha számszerűen akarom mondani, akkor ami bennünket a természetes háttérsugárzásból ér, az olyan 2-3 millisievert körül van. Ez a millisievert a sugárterhelésnek a mértékegysége. A sugárbetegségnek a tünetei pedig olyan 1000 millisievert körül kezdődnek, tehát 1 szívert körül, vagy olyan néhány 10%-a csak az, amit a természetes háttérsugárzás évente ad. A kozmikus sugárzás meg ezen belül is olyan 0,3 részét teszik el.